Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön és pénteken Bosznia-Hercegovinában tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök. Erősítette meg a távirat irodának Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor április 4-én Szarajevóban az államszövetség vezetőivel folytat megbeszéléseket a magyar-boszniai kétoldalú kapcsolatokról és aktuális európai ügyekről. Másnap pénteken a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal tárgyal Banja Lukában, ahol egy üzleti fórumot is megnyitnak. Két kereszténydemokrata politikus, Nacsa Lőrinc és Hollik István kedden benyújtotta az országgyűlés elé az energiaitalok 18 éven alattiaknak való eladását tiltó törvényjavaslatot. Megvédjük a gyermekeinket, fogalmazott Nacsa Lőrinc kedd este a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. A törvényjavaslat jelentőségét indokolva közölte. Magyarországon a fiatalok energiaital fogyasztása mára aggasztó mértéket öltött. Egy felmérés szerint 78%-uk fogyaszt energiaitalt, és minden ötödik 10 és 14 éves gyermek rendszeresen fogyaszt energiaitalt reggelire. Az elmúlt hónapokban sok szakemberrel, orvossal egyeztettek, akik megerősítették, hogy ez komoly egészségügyi kockázatot jelent, tette hozzá. Ezért nyújtotta be Hollik Istvánnal együtt az országgyűlés elé a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt, amely jövőben megtiltaná energiaitalok eladását a 18 év alattiaknak. A magyar-kínai kapcsolatok egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügyi együttműködés. Magyarország hídfőállást jelent az európai pénzügyi piacra belépő kínai pénzintézeteknek, jelentette ki a pénzügyminisztérium szerdai közleménye szerint Varga Mihály, miután három kínai bank vezetőivel tárgyalt Pekingben. A pénzügyminiszter kiemelte, a kínai pénzintézetek bíznak a magyar gazdaságban, az elmúlt években több kínai bank is Magyarországot választotta működése helyszínéül. Mint mondta, Magyarország is eredményesen lépett a kínai pénzügyi piacra. Az elmúlt években sikeres államkötvény kibocsátásokat hajtott végre a kínai és hongkongi kötvénypiacokon, ezzel biztosította, hogy hazánk finanszírozása több lábon álljon. A szomszédunkban dúló háború miatt kötelességünk megőrizni a békét, a józan ítélő képességünket és higgadtságunkat, jelentette ki a honvédelmi miniszter Móra Halmon. Szalai Bobrovnicki Kristóf az első világháború alulnézetből című kiállítás megnyitóján úgy fogalmazott, manapság is egy olyan katasztrófa fenyeget újra, amely nem elképzelhetetlen, hogy olyan méretűvé válhat, amilyen az első világháború volt. Kiemelte, a békéhez olyan erő kell, ami a magyar honvédséggel együtt épül, és ami a lelkünkből fakad az ilyen kiállítások hatására. A honvédelmi miniszter arra figyelmeztetett, távol kell tartanunk magunkat azoktól a néha névtelen nagyhatalmú politikusoktól, akik most fegyvert és háborút kiáltanak. Az ukrán-magyar határszakaszon 4898-an léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5339-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 54 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. Második világháborús német repeszromboló gránát került elő a Sátoraljaújhelyi bortemplom tornyának felújítása során, a padló alá fúródva, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezred a közösségi oldalán. Hozzátették, a Bortemplom tornyának felújítása során a padló alá fúródva találták meg a 15 cm-es német repeszromboló gránátot. A tűzszerész járőr megállapította, hogy a robbanóeszköz gyújtószerkezetének működtető mechanikája letört, valószínűleg akkor, amikor a gránát a toronytető szerkezetével ütközött, és feltehetően ezért nem lépett működésbe ez a robbanótest. A tűzszerészek elszállították a gránátot, azt később megsemmisítik. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. Délután délnyugat felől beborul az ég, és késő este néhol kisebb eső már előfordulhat. A nyugati-délnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A hőmérséklet délután 16 és 21, késő este 11 és 16 fok között várható. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Viski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar író, egyetemi tanár. 2 éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték, őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért küzdöttek. Nemrég megjelent Kitelepítés című könyve kapcsán Góba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektor helyettese beszélgetett vele.
Fontos kapcsolódásunk van, az a nevünk, az András. Nekem valahogy 20 éves koromban nagyon fontos lett ennek a jelentése. Az egyik jelentése az, hogy férfias. Nagyon megfog engem, ahogy a férfiról beszélsz, vagy a fiúról. Van valami sajátos tapasztalatod arról, hogy mi is az, hogy férfi. Ott van a regényben a bátorság próba, amiben így az idősebb fiúk megmérnek téged, hogy méltó vagy-e már fiúnak vagy férfinak lenni. Tehát van valami történeted, hogy is vagy te férfi?
Nagyon rossz a véleményem a férfiakról. Ezt szoktam is mondani, hogy a férfiak, és a diákém szeretik ezt a mondatot, hogy a férfiak hülyék, mint a kerítés, szoktam mondani, mert egy kiélezett helyzetben nem a helyzetet oldják meg, hanem hőssé akarnak lenni. Tehát fel akarnak lépni valamilyen talapzatra. A hőssé válás meg a gyávaságnak a legtisztább kifejeződése. Egy nő meg megoldja a dolgot. Engemet csodálatos nők vettek körül, ugye édesapámat 7,5 évesen ismertem meg. Mindjárt hozzáteszem, hogy egy csodálatos ember volt, de ahogyan ezek a nők körülvettek nem csak engem, hanem bennünket, ez a világnak, vagy hogy tetszik, a teremtésnek egy olyan arcát mutatta meg, ami reflexívé tesz, önmagamra tudok nézni ebben, és ez nagyon fontos számomra. A mi családunkban ugye két lány mellett 5 fiú volt most már, mert az Lídia nővér időközben eltávozott a láthatóan élők sorából, és ez egy nagyon sajátos dinamikáját adta meg a családnak, egy nagy családnak, nagyon sajátos a dinamikája, és e tekintetben is nagyon szerencsés vagyok, mert csodálatosak a nővéreim, és nagyon sokat kaptam tőlük.
Van esélyünk akkor nekünk, férfiaknak? Mert nagyon izgalmas volt, hogy mondtad, hogy arra vágyunk, hogy valami emelvényen legyünk, és amikor elbeszéled ezeknek a történelmet alakító nőknek, vagy világot alakító nőknek a tettét, ez mégiscsak az, hogy egy messiást szültek. Tehát, hogy valahogy igen, szerepbe tettek, vagy mégiscsak fölemeltek, vagy nem tudom, mit csináltak valami férfival. Hogy ezt érzem a könyvből, és hogy a nőről sokat tudsz beszélni. Mm. És most annyit mondtál a férfiról, hogy reflektívé ez a dolgunk.
A zsidó-keresztény vallás hagyományát tekintve férfi vallásnak volna mondható, de én nem biztos, hogy ezt gondolom róla. Én azt gondolom róla, hogy ezek a szerepek sokkal-sokkal kiegyenlítettebbek, és talán most ott kezdünk tartani, hogy erről többet beszélünk, mint máskor. Nagyon nagy kérdés, nem? A női ordinációnak a kérdése. Rám nagyon nagy hatással voltak az igazán szélsőségesen bátor női misztikusok, akiket időről időre újra is olvasok, és én sokáig nem vettem észre azt magamon, a kritikusok hívták fel a figyelmemet arra, hogy női figurákat a darabjaimban sokkal jobban meg tudok írni, mint férfiakat. Férfiakat nem tudom olyan komplex módon a szükséges bonyolultsággal megrajzolni. Ennek megvan a maga oka. Apa hiányban írom a szövegeimet, az apa mindig érkezőben van. És amikor egy 8 éves gyermek életébe érkezik meg az apa, az már apává nem tud lenni. Az én apámban megvolt annak a bölcsessége, hogy hamar rájött, hogy jobban járunk mind a ketten, ha mesteremmé válik. És ez egy működőképes kapcsolat lett. Nem tudom, azt hiszem másodikos voltam, vagy első osztályos voltam. Lázasan feküdtem hűlés miatt, és egyszer csak fölkeltem az ágyból, és odavittem az apámnak az első versemet, amit megírtam. A lázam elmúlt, versírásba benne ragadtam, pedig azt is lehet, hogy jól lett volna, hogyha kikezelik ideje korán belőlem. Lehet, hogy az irodalomtörténet is jobban járt volna ezzel, én ezt nem fogom tudni most már eldönteni. Ez egy nagyon erős pillanata az életemnek, amikor ő azt felolvasta, adott nekem egy jegyzetfüzetet, ami maga volt a gyönyörűség, mert kemény táblás volt. Én arra olyan büszke voltam, és abba kellett írnom, nem csak a versémet, akkor egyszer csak kaptam tőle, régebben volt ilyen, ma már ritkán látok, ilyen repertoár füzeteknek hívták őket, ezek ilyen vastag füzetek voltak, és az ABC volt az oldalán, és úgy ki lehetett nyitni egy-egy betűnél. Én arra használtam, hogy az olvasmányaimban, ha találtam egy olyan mondatot, amit szerettem, beírtam fogalmak szerint ezekbe a repertoár füzetekbe, tehát, hogy elvégeztem a világirodalom könyvelését. Mert apa mindenféle, sőt, koromat meghaladó könyveket is bátor volt a kezemben adni, de nem úgy, hogy magamra hagyott ezekkel a könyvekkel, hanem meg tudtuk beszélni. Elég hamar olvastam Dostojevszkit például. De persze ebben nem csak az apám van benne, hanem a testvéreim is benne vannak. Ugye egy nagy családban egy kis gyermek, a legkisebb azt is tudja, amit a többiek tudnak. Más a dinamikája. Arra is emlékszik, amire a többiek is emlékeznek. A legkisebbnek az emlékezése az egy ilyen összegző emlékezés. Tehát ezért történetszerűen emlékszik sok mindenre. Így alakult az a profil, azt hiszem, aki vagyok.
Én pont fordítva vagyok, mint te. Nekem az édesapám 14 éves koromban halt meg. Tehát az elején megvolt, És amikor mester lehetett volna, akkor már nem volt. Maradva ennek a témára, de el is szakadva valahogy az, hogy én kivé válok férfiként, vagy emberként, abban a mesterek nagyon fontosak voltak. És hogy így... Szóval mit jelent neked ez a mester? Vagy hogy vagy te a mesterekkel bármilyenek is?
Ez mindenek előtt spirituális természetű az én esetemben, de intellektuális természetű is. Most dolgozom ezen, megpróbálom felépíteni azoknak az életét, akiket az apám perében apámmal együtt ítéltek el. Itt 22 emberről van szó, köztük két nő. Ezek között volt olyan ember, erre most döbbentem rá, akinek két osztálya volt. Egy talált gyermek. Aki Micei, ez Zilak melletti falu, csordás házaspárnak lett a fia, nekik nem volt gyermekük. Talán gyermek nagyon nagy téma az irodalomban. Azok is megváltoztatják a dolgok menetét. Két osztályt tudott csak kijárni, és olyan szentírás ismerete volt, hogy a legmagasabb rendű vitákban vett részt a börtönben is. Más neveket is említhetik, vagy ilyen személyeket, akik a közvetlen közelemben voltak, akik édesapámot mesterüknek tekintették, holott még fiatalabb is volt többüknél is. És apám elképesztő tisztelettel szerette ezeket az embereket. És megértettem azt, hogy a hit tapasztalat tekintetében igazából már gyermekként megértettem ezt. Persze nem diszkurzív módon, mint hogy ezt gyermekként el tudtam volna mondani, hanem ráéreztem erre, hogy a hit tapasztalat az egy szóbeli hagyomány is. Nem csak egy tudományos diskurzus, vagy nem csak egy irodalmi diskurzus. Nagyon fontos az a teológiai beszédmód, nagyon fontos az irodalom ebben, nagyon fontosak a versek. Lehet, hogy a versek a legfontosabbak. Lehet, Kereszte Szent János. Lehet, hogy azok a legfontosabbak. De hát akkor vegyük az apostolt, hogy olvassuk a tanításait, és akkor egyszer csak elcsuklik a hangja, és csak versben tudja elmondani, hogy mi az, hogy szeretet. Krisztus himnuszt ír. Öröm himnuszt ír. Ezek versek, mert a legérzékibb módon tudja megragadni a vers, hiszen a nyelvi határokat is kijelöli. És a hit tapasztalatban mindig a nyelvi határokkal találkozunk. Beleütközünk a nyelvi határokba. Ezek az emberek nagyon nagy hatással voltak rám, valószínű amiatt is, mert apám megszüntette ezeket a belső hierarchiákat. Volt köztük olyan ember, következő könyvemnek erről kellene szólnia tulajdonképpen, ha sikerül, hogy a hit tapasztalat mint szentségtapasztalat, és a szentségtapasztalat, mint testi tapasztalat. Tehát, hogy a testünkkel érzékeljük a világ. Tehát a tér megváltozásának a tapasztalata. Ez most nagyon izgat engem. Volt közöttük olyan, aki minden második tagmondata, vagy minden első, vagy szentírás parafrázis volt, vagy szentírás idézet volt. Ezek misztikusok voltak. Ezek az angyalok nyelvét beszélték. És utána néztem a kihallgatásaiknak. Most csinálom ezt a munkát. Egy teljesen más nyelvet beszéltek. De egy olyan nyelvet beszéltek, ami leleplezte azt az őrületet, amiben voltak. Volt egy nő közöttük, egy csodálatos nő, aki hallotta, hogy beindultak a letartóztatások. Azért imádkozott, hogy ő ne maradjon ki belőle. Több férfit ismerek, aki még a hitét is megtagadta, hogy kimaradjon belőle. Ez a nő azért imádkozott, hogy ne maradjon ki belőle, az Úristen meghallgatta a könyörgését. Úgy letartóztatták, hogy a lába se ért a földet. Úgy kapott 18 év börtönbüntetést, hogy az egész vidék visszhangozta félelmében. Mert persze ezt a célt is szolgálták ezek. De az én esetemben, és itt most befejezem, nem válik el a spirituális természetű tanítás az intellektuális természetű tanítástól. Ez soha nem vált el egymástól. Mindig valahogy a hagyomány egészét kellett magunkhoz venni, és ez nagyon nagy ajándék nekem.
Úrok egyet, mert nagyon ugrottál te is. Amikor olvastam a könyvedről, meg magát a könyvet is, akkor lenyűgöző, ahogy válsz a nyelven. Ez engem zavart, mert amikor hallottalak Vanohalván, vagy most is elkezdtél beszélni, hogy van, nekem nem ez jött át, hanem az az elemi tapasztalat, ami testi is, vagy egy beléd ég, vagy amikor megcsillan az, hogy mit tud a tested, mire emlékezik, és amikor beszélsz a lágerről, akkor is, mintha testileg érezném jobban, mint nyelvileg. És mégis egy valóság rekonstrukcióról besz, mintha a nyelvbe tennéd a valóságot, de közben meg van egy nagyon erős tapasztalati elsődlegesség. Mesélj még erről nekem.
Ha a nyelvről beszélünk, akkor több nyelvet kell említenünk. A könyv bán is kis ezzel a kérdéssel. Például azt kell megemlítenünk, nem, hogy magyar család csak mi voltunk ott. Család egyáltalán nem volt ott. Mi megjelentünk ezen a helyen. Az a Dukát pap, akit itt említ a szöveg, még a neve is hiteles, ő egy idő után elment onnan, de jól emlékszem rá, hogy egy katolikus pap volt. Tehát a nyelv ez azt jelenti számomra, hogy sok nyelvűség. Több nyelven beszélnek a környezetünkben. Beszélnek franciául a környezetünkben. Beszélnek németül. Románul természetesen, nagyon sokan. És beszélnek oroszul, de ez a lipován orosz nyelv, ami egy archaikus orosz nyelv. Ugye a lipovánok voltak azok, akik, ugye ez egy 17. századi Avakum pópához kapcsolódó lázadás a cár reform törekvéseivel szemben. És Avakum pópa megtartotta az óhitet, az ortodox hitet, őt ugye meg is égetik, több mártírja van ennek a mozgalomnak, és ide menekülnek többen is. Ők halászokká lettek, egészen elmélyült viszonyt alakítottak ki az alkollal. Ez a fajta többnyelvűség, de a többnyelvűség vallási értelemben is érvényes. Ugye mi reformátusokként voltunk ott, a lágerben, én leginkább Lates lágerre emlékszem. A vallási soknyelvűség. Tudják azt, nyilván tudják, hogyha mártírok, keresztény mártírokról beszélünk a kommunizmus idején, Romániában elsőként bizony a görög katolikusokat kell megemlítsük. Őket egy tolvonással beolvasztották őket az ortodox egyházba, sokakat megöltek, folyt a vér. Ott abban a lágerben, amire én nagyon jól emlékszem, és írok is róla, mert mi szentemberként tiszteltük, a Patrásku pap volt az, aki a saját barakját kápolnává alakította át. Volt ortodox kápolna is. Egyébként kétféle is. Ortodox és új ortodox, ugye? De mi ide jártunk a Patrás atyához, rajongva szerettük őt, egy nagyon finom ember volt. Ő addigra már, mire mi oda jutottunk, ő már 10 évet ült börtönben, és nem engedték haza. Ezt nagyon sokszor megcsinálták akkor, hogy vége volt az ítéletnek, lejárt az ítélet, nem tudom, hogy mondják ezt jogilag, és azt mondták neki, de ide mész ebbe a lágerbe. Tehát kényszermunkára fogták őket. Többen voltak ilyenek, Nágya pilótasszony is, akik olvasták a könyvet, ő is ilyen volt. Ő 8 évet ült a börtönben. Rám ez elképesztően nagy hatással volt, mert gyermekként, ugye én 3 évesen Rakitvászá után Frájdov kitérővel oda jártunk misére. Érdekes, hogy ezt úgy hagyták. Romániában az van, hogy húsvétkor húsvét van. Ortodox húsvétkor húsvét van. Tehát kiürül a város. Tehát, hogy hitetlenek, ez egy nagyon nehéz szó. Apám szerint nem biztos, hogy léteznek ateisták. De nem azt jelenti, hogy Isten hívő, hanem azt jelenti, hogy mindenképpen religiózus. Mindenki, ha egész évben nem megy templomba, húsvétkor megy templomba. A román színházi világot nagyon jól ismerem. Tartják a böjtöt, a nagy böjtöt. nem mondanád, hogy nem tudom milyen hívő vagy, de ott van ez a rituális viszony az évnek a ritmusához. Nekem nagyon fontos lett az, hogy nyilván nem értettem semmit a liturgiából, de mindent értettem, mert benne voltam. Tehát nekem az első megértésem testi természetű megértés volt. És minthogy egy angyali véletlen folytán csak a Szentírás volt velünk egy ideig a lágerben. Anyám naponta felolvasott nekünk a Szentírásból, magyarázta nekünk a Szentírást, énekekre tanított bennünket. Tehát én egy nagyon rituálisan vagy liturgikusan, nagyon strukturált módon éltem, miután apánk is visszajött a börtönből. A napunk így nézett ki, hogy reggel fölkeltünk, reggeli előtt reggeli csendességet tartottunk mindenki külön-külön. Jöttünk reggelizni, és apám rámutatott valakire, hogy mondd el, hogy mi volt a te reggeli csendességed. Gyermekként is áhítatot tartottunk. Az volt a szabály, aki nem tartott reggeli csendességet, az nem reggelizik. De soha nem történt meg. Hanem azt mondta, hogy nem tartottál reggel. Jó, akkor most menjél, tartsd meg a reggeli csendességet, addig senki nem reggelizik. És ez egy zseniális dolog volt, mert nem büntetett tulajdonképpen senkit, hanem olvasd el a napi szakaszt, mi megvárunk, addig énekelünk. És aztán naponta háromszor a család olvasta a Szentírást. A vasárnapok meg másképpen zajlottak le. Tehát nyelvi tapasztalat nincsen rituális tapasztalat nélkül. A szavak azok cselekvéseket rejtenek. Ugye az egyik színházi elméletíró azt mondja, hogy nyugaton a fogalmak vannak, keleten a formák vannak. Ugye mi nagyon belefutottunk a fogalmiságba, leginkább mi protestánsok, ti itt jobb helyzetben vagytok, de úgy általában mi keresztények ott vagyunk, ahol a part szakad, úgyhogy nagy általánosságban, illetőleg lehet, hogy ott szakad a part, ahol mi vagyunk. Valahol megjelenünk, és szakad a part. A nyelvvel kapcsolatosan azt tanultam meg, hogy nincsen rögzített jelentése a szavaknak. A jelentéseket létre kell hozni. A jelentések létrehozása az meg egy totális aktivitás. A szavaknak az értelme te magad vagy. Nem lehet a szavakra bízni semmit. Ha te magad vagy a szavaknak az értelme, akkor nem a szavakon kell dolgozni, mert azok megvannak, azok megnyílnak előttünk, azok felajánlják magunkat nekünk. De jelentéssel felruházni szavakat, itt az ember elkezd gyanakodni, hogy létezik Szentlélek.
Kedves hallgatóink, Viski András Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar íróval Guba András beszélgetett. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László organoművész, egyházzenész előadását hallják a húsvéti gyertya megáldásáról és a húsvét meghirdetéséről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! A húsvéti vigília egyik csúcspontja a húsvéti gyertya megáldása, Laus Cerei, és a húsvét meghirdetése, Precunium Paschale. E szertartáshoz a megrendítő és gazdag tartalmú exultet éneke kapcsolódik. Erről az énekről Balsi Balázs atya a Hozsannától Alleluiáig című kötetben a következőket írja. A régi esztergomi rítusban, amelyet megőrizhetünk, nem a nagy húsvéti gyertyával vonultak a templomba, azon egyszerű oknál fogva, hogy a gyertya hatalmas, oszlopszerű építmény volt. Az új tűzről vett világosságot háromágú gyertyával hozta be a diákonus, Jézus feltámadása szent háromságos esemény, és erről gyújtotta meg a húsvéti gyertyát, és a hívek előtt szentelte fel a tömjén szemekkel, és akkor kezdte osztani a fényt, amikor az exultet szövegében odaért. Dobszai László egy részletes elmélkedő elemzést írt az exultetről, ez több helyütt megjelent, többek között az Íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvben. A következőket írja az exultet történetéről. A húsvéti gyertya megáldásának szertartását és ezzel együtt az exultet szövegének keletkezését a történettudomány ez idő szerint a 4. századból tudja dokumentálni. Valószínű azonban, hogy bizonyos előzményeit még korábbra kell datálnunk. Minden esetre már említi Szent Ágoston és Jeromos is. Többször is felmerült Szent Ambrus szerzőségének lehetősége, s bár ezt vitatja a filológiai kutatás, a korszakot és stiláris eszményt illetően ez a feltételezés nem járhat messze az igazságtól. Az exultet szövegének a rendelkezésre álló források szerint több változata volt, s valószínű, hogy a kezdeteknél még nagyobb variánskörrel számolhatunk. De helyesen kell értelmeznünk azt a szakirodalomban felbukkanó tételt, hogy az exultet hajdan nem rögzített szöveg lett volna, hanem az énekes szabadon rögtönözte. De a rögtönzött exultetről legfőjebb föltételezéseink lehetnek. A tényleges, dokumentálható exultet ott áll a ránk maradt forrásokban, s a variánskörök ellenére egységes felépítést mutat. Legfőjebb a dél-itáliai Beneventán terület érdemel külön említést, melyben egyes szakaszok terjedelmesebb kifejtést kaptak. Ez a terület számunkra azért érdekes, mert liturgikus szokásai átterjedtek a spalatói érsekségen keresztül Dalmáciára, s így a középkori Magyarország közvetlen szomszédságában, illetve részben neki hódoló területeken megjelentek, anélkül azonban, hogy a magyar hagyományra kimutatható hatással lettek volna. Az exultet szövegét általában a szerpapok könyvébe, az evangéliáriumba írták be, később a misekönyvbe jegyezték. A már említett dél-itáliai területen azonban fennmaradt az eredeti szokás. Az exultetet hosszú pergamentekesre írták, a diákonus a magas ambón állva énekelte a húsvéti gyertya előtt, s miközben letekerte a pergament, a hívek előtt egy-egy kép vált láthatóvá, a szöveggel ellentétes irányban, tehát a hívek felől nézve álló helyzetben megfestve, mely illusztrálta azt a szövegszakaszt, melyet a szerpap éppen énekelt. Ezeket az exultett tekercseket pompás faksimilé válogatásban tették közzé néhány évvel ezelőtt, egyet pedig teljes színes hasonmás kiadásban, tekercs formában is kibocsátottak. Az exultett szövege így hangzik. Immár újongjon a mennyben az angyalok kórusa, és újongjanak az Isten körül szolgáló égi szellemek, s mert győzelmet szerzett a nagy király, az üdvösséget meghirdető harsona zendüljön meg végre. Most örvendjen a föld is, sugárzásában e villámló fényeknek, és megvilágosítva az örök király ragyogása által, az egész földkerekség lássa meg, hogy a sötétség már eltűnt róla. És vigadjon a mi anyánk, az egyház is, így nagy fényesség sugaraival ékesen, s az egybegyűlt népek hangos szózatát visszhangozza e templomcsarnok. Most kérlek azért, kedves testvérek, titeket, kike szent fény csodálatos világánál körülöttem álltok, a mindenható Istennek irgalmát velem együtt kérjétek, hogy ő, ki engem bár nem vagyok rá érdemes, levitáinak sorába kegyesen meghívott, fényének ragyogásával töltsön el, s e gyertyának dicsérő énekét vigye végbe ajkam által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos a láthatatlan és mindenható Atya Istent és egyszülött fiát is, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a szívnek és elmének minden erejével, s a hangnak szolgálatával zengeni. Ő leródta helyettünk az örök atyának Ádám adóságát, s az ősbűnnek adós levelét letörölte szentséges vérével. Mert íme most vannak itt a húsvéti ünnepek, midőn leöletik am az igazi bárány, kinek vére megszentelő jel a hívek lelkének ajtaján. Íme az éjszaka, melyen te, Urunk, kivezetted atyáinkat, Izrael fiait Egyiptomból, majd száraz lábbal a vörös tengeren átvitted őket. Ez tehát az az éjszaka, mely a bűnök sötétségét eloszlatta a tűzoszlop világossága által. Ez az az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztus hívőket a világ téveigéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentségbe kapcsolja őket. És ez az az éjszaka, melyen széttörve a halál bilincsét, Krisztus az alvilágból, mint győztes tért vissza. Mert mit ért volna nekünk megszületnünk, ha a megváltás nem ér el minket? Ó, milyen csodálatra méltó, hogy atyai jóságod így lehajlik hozzánk! Ó, mi fölbecsülhetetlen szerelmednek kedvezése, hogy kivásd a szolgát, kiszolgáltattad saját fiadat érte. Ó, Ádámnak valóban szükséges vétke, mert Krisztus halála lett eltörlője annak. Ó, áldás termővétek, melyhez ilyen és így nagy megváltó illett. Ó, valóban boldog éjszaka, mely csak maga volt méltó tudni az időt és az órát, melyben Krisztus az alvilágból feltámadt. Ez az az éjszaka, melyről az írás mondja, am az éjszaka fénylik, mint a nappal, s az éj világosság lesz majd nékem, mely gyönyörűséget áraszt. Hiszen ebből az éjszakából megszentelő erő árad, mely előzi a bűnöket, lemossa a vétkeket, a bukattaknak az ártatlanságot, s a szomorúaknak a vidámságot visszaadja. A gyűlölséget távolűzi, egyetértést közvetít, s a hatalmakat meghajlásra készti. És azért ezen a kiváltságos éjszakán, ó Szentatyánk, fogadd el, kérünk, a dicséret ez égő esteli áldozatát tőlünk, melyet a méhek szorgosságával készített gyertya, ünnepi felajánlásával a szolgáinak keze által megad néked a szentséges egyház. Ám tudjuk immár, hogy mit hirdet ez a fényoszlop, melyet Istennek tiszteletére a pirosló tűz lángra gyújtott. És a láng, hogyha sok felé osztjuk is, meg nem fogyatkozik a szétosztás által, mert táplálja azt az olvadó viasz, melyet a drága lámpásnak anyagául a méhek királynője készített. Ó, valóban boldog éjszaka, mely Egyiptomot kifosztotta és Izraelt gazdaggá tette. Ó, éjszaka, melyben egyesült a földivel a mennyei, s az emberivel az, ami isteni. Most kérünk tehát, Urunk, téged, hogy egy gyertya, melyet nevednek tiszteletére megszenteltünk, hogy legyőzze az éjnek árnyát, maradjon meg fogyhatatlan fényben. És elfogadván, mint jó illatú áldozatot tőlünk, add, hogy világossága az égi fényekkel olvadjon egybe. Fénylő lángját találja égve a hajnalcsillag, az a hajnalcsillag, ki nem ismer alkonyt. Ki az alvilágból visszatérvén, derűs fényében felragyogott az emberi nemnek. Most tehát, Urunk, arra kérünk téged, hogy minket, házad népét, a papságot és a neked szentelt híveket, Ferenc pápánkkal és József püspökünkkel együtt, és Szent Lőrincnek családját, itt egybegyűlt közösségünket, hazánkat és elöljáróinkat, békés időket engedvén, a húsvét szent örömében megőrizni méltóztassál. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. Az exultetet most Bubnó Tamás előadásában fogjuk meghallgatni, és ezzel kívánok hallgatóinknak áldott és boldog húsvét ünneplést. Viszont hallásra!
Exultet Evangelica turba celorum, exultet divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba intonet salutaris. Gauderat set ellus tantis irradia, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis essentia amis isse caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnus populo qua propter astantibus vobis fratres carissimi, ad tamiram sancti huius luminis claritate, una mecum quae sum Dei omnipotentis, misericordiam invocate, ut qui mendon meis meritis intra levi natus est aggregare, luminis sui gratiam infundendo, sere iuius laudem implire presbitiat. Iesus Christus, Dominus noster, qui cum Patre vivit et regnat Deus in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Oh.
Deo peribus Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották a húsvéti gyertya megáldásáról és a húsvét meghirdetéséről.